az, hogy Magyarországon gyorsan kéne energiát termelni, erre a legjobb megoldás a szélerőmű, mert maga egy szélerőmű megépítése, az egy néhány éves időtávon belül ez könnyedén megvalósítható. Nyilván az engedélyezés az tarthat 2 hónapig is, meg 2 évig is, de hogy ez gyorsan megoldható, és az egy jelenleg tényleg az van, hogy folyamatosan több 1000 megawatt teljesítményt kell importálni, kivéve amikor süt a nap délben. A minden más időszakban, télen, nyáron, délután, délelőtt, éjszaka, több 1000 megawattnyi áramot kell importálni, olyan áron, amennyibe kerül.
Sziasztok, ez itt az Egyjövő podcast következő adása, ahol arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője. Én Borbé Jede vagyok, ma a szélenergiáról fogunk beszélni, és itt van velem Kéri András, illetve Magyar László már. Sziasztok!
Szia!
A mindkettőn az Energia Klubtól vagytok, majd kérem, hogy mondjatok pár szót magatokról bemutatkozásképpen, illetve az Energia Klubról is, és utána rátérnénk a szélenergiás témánkra, ami a terítéken van.
Én Kéri András vagyok, én vagyok az Energia Klub ügyvezetője, nekem mérnök hátterem van, én városházán dolgoztam, közlekedésfejlesztéssel és klímavédelemmel foglalkoztam, illetve ennek részeként a BKK-ban is dolgoztam. Energia Klub az egy 30 éves think tank, energiával és klímával foglalkozunk. A formánk az, hogy non-profit szervezet vagyunk, és energiarendszerekről beszélünk, szemléletváltásról, klímaadaptációról, hogyan lehet a megváltozott klimatikus viszonyok között élni.
Én pedig Magyar László vagyok, és most már 10 éve dolgozom az Energia Klubnál szakértőként, leginkább megújuló energia projekteken, ami az utóbbi időben napenergiát és szélenergiát jelent elsősorban, és az elmúlt 2 évben a téma aktualitása miatt eléggé ráfeküdtünk mi is a szélenergiára. Épp a 2 évvel ezelőtt futó projektünk közepén jött az első hír arról, hogy az elmúlt évtizednek a részünkről küzdelmei, azok lehet, hogy részben legalább kamatozni fognak, és egy új szélenergia szabályozás talán elindíthat minket egy kicsit szebb és diverzebb jövő felé.
Igen, és hát azért is választottuk ezt a témát mostanra egyrészt, mivel van egy megnyílás, vagy egy újabb korszak talán a magyar szélenergia történetében, ami mindenképp üdvözítő, és szakmai szempontból egy kevés érthető, hogy a napelemekhez mérten ennek az elterjedése miért volt ennyire limitálva az elmúlt időszakban, erről fogunk majd még beszélni, de mindenképp szerettünk volna egy olyan adást csinálni, amikor a szélenergia szerepét az áramtermelésben és összességében a zöld átállásban körüljárjuk. Hogyha az energia átmenetben kéne leírnotok azt, hogy a szélenergia milyen szerepe van, hogy hogyan érkezik a hálózatban, milyen előnyei, hátrányai vannak, akkor mit mondanátok?
Az elmúlt 10 év azért a szemmel láthatóan egy új korszak az energiaellátásban forrás oldalon, világszerte, tehát ez nem egy európai folyamat, ez világszinten zajlik. Most már Kína, az Egyesült Államok is egyébként nagyon-nagyon komoly pénzeket fektet a szél- és napenergiába. Zajlik egyébként egy úgynevezett elektrifikáció is, ami afelé mutat, hogy egyre több energiaigényünket villamos energiával próbáljuk ellátni. Látjuk az elektromos autókat, látjuk az elektromos fűtési rendszereket, és hát egyébként az elektromos eszközeinknek az ellátásához is szükséges ez az áram, és nagyon-nagyon más világ van a szél- és a napenergia szempontjából mondjuk 2010-hez képest napjainkban. Ez alatt a 14 év alatt olyan drasztikus változások voltak, hogy például a szélenergia is 2010-ben még drágább volt, mint egy átlagos fosszilis alapú beruházás, tehát egy gázos erőmű vagy egy szénerőmű. Még egy olcsó megoldás volt 2010-ben, hogyha egy kilowattóra megtermelt áram árát nézzük, és már oda jutottunk, hogy már több mint 60%-kal olcsóbb egy szélerőmű, hogyha azzal igyekszünk a jövőben áramot termelni. A napenergia egy picivel később lépett be, az nagyjából így a 2010-es évek közepétől hódított teret, és mára egyébként már az látszik, hogy a legtöbb beruházás az napenergiás, de a szélenergia is ott van egyébként az élenjárók között, és ez a drasztikus áresés, ez egyértelműen piaci alapot is adott annak, ami egyébként környezeti alapból már megvolt korábbról, hogy itt egy tisztább energiatermelésre van szükségünk a közeljövőben, tehát nincs nagyon időnk. Az IPCC jelentésekből is tudjuk, ugye ez az ENSZ-nek a klímaváltozási kormányközi testülete, hogy az utolsó éveket éljük abból a szempontból, amikor még egy drasztikus kibocsátás csökkentés, széndioxid kibocsátás csökkentéssel változásokat érhetünk el, és megakadályozhatjuk azt, hogy visszafordíthatatlan folyamatok legyenek a földi klímában, és az energiatermelés, az energiatermelésből fakadó kibocsátások a legjelentősebbek, tiszta forrásokra van szükségünk, és ebben jelenleg úgy tűnik, hogy a napenergia és a szélenergia a legfontosabb erőforrás.
És a szélenergiának ebben milyen megkülönböztetett szerepe ebben az átmenetben?
A szélenergia az sok esetben egy alternatívát nyújtat a napenergiának, illetve kiegészítő eleme is lehet egy energiarendszerben. Magyarországon ugye 7-8 évvel ezelőtt még ott tartottunk, hogy hát hogy a napenergia az egy hülyeség, itt éjszaka úgyse süt a nap, hagyjuk ezt az egészet a francba, de aztán mindenki rájött, hogy ez biznisz, és ez a jövő, úgyhogy már ott tartunk, hogy elég komoly napenergiafejlesztések vannak. Emellett viszont, vagy ezzel szemben a szélenergia az 2010 körül elakadt, 2009-ben írták ki Magyarországon az utolsó tendert, 2011-ben épült fel az utolsó erőmű, és aztán 13 éve szünet. Ami azért érdekes, mert ugye említettem, hogy 2010-ben ez még nem volt egy akkora üzlet a szélenergia, mára viszont egyértelműen az lett a piac szélesedése, a technológia bővülése, javulása, fejlesztése, kutatások rengetegen fordultak ebbe az irányba. És a szélenergia egy olyan alternatívát nyújtott az energiarendszerben, hogy más időszakokban tud termelni, mint mondjuk a naperőművek. Tehát a naperőműveket mindenki megszokta, nyáron jobb kihasználtsággal működnek, a nappali órákban, sőt a déli órákban ugye nagyon sok energiát szolgáltatnak, viszont hiány van az éjszakai órákban, az esti csúcsfagyasztási órákban, a téli időszakokban. És a szélenergia pont egy, ha nem is teljesen komplementert ad, de azért mindenki el tudja képzelni, hogy jön egy front, befelhősödik az idő, megélénkül a szél, nem kapunk annyi napenergiát, ellenben több szélenergia jön a rendszerbe, és ez nem csak napi szinten igaz, hanem évszakosan is, télen többet termelnek a szélerőművek, és egyébként összességében az éjszakai órákban is aktívabbak, mint a nappali órákban. Itt is megvan az évszakos és a napi periódus váltakozás, de nem annyira szélsőséges talán, mint a napelemeknél, illetve hogyha több elem van a rendszerben, ha több erőforrást használunk, akkor eleve a diverzitás miatt egy sokkal stabilabb rendszert kaphatunk.
Igen, talán én először, amikor a nap és a szélenergiának az együttes termelését, vagy a kihasználtságát próbáltam megérteni, akkor pont a ti egyik tanulmányotokban láttam ezt az ilyen általam csak anticiklikusnak fémjelzett ábrát, ami talán az elmúlt 4-5 évre vonatkozhatva mutatja a magyar napos és szeles termelő portfóliónak a lótfaktorát talán, tehát hogy milyen kihasználtsággal mennek, és ott nagyon szépen lehet látni, hogy mennyiben egészítik ki egymást. Mégis, te említetted, hogy az elmúlt 10 évben nem történt, vagy 14 éve nem történt telepítés, ennek mi az oka? Mert nagyon sok teória van az iparágon belül, akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy melyik az, ami számotokra a legmeggyőzőbb?
2009-ben volt ugye az utolsó tender, már akkor is nagyobb volt az igény, mármint többen akartak becsatlakozni szélerőmű telepítéssel a magyar hálózatban, mint amennyien aztán tudtak, és 2011-ben felépült az utolsó erőmű, utána nem írtak ki tendert, ugye azért itt tender kiírások voltak korábban, azokkal lehetett nyerni, és aztán aki azon nyert, az építhetett erőművet. Ez most is így volt egyébként most a 2024-es szabályváltoztatás után, tehát most is elvileg egy kiírás alapján jutottak építési vagy telepítési joghoz bizonyos cégek. Akkor ezek a tenderek elhaltak, és aztán 2016-ban vélhetően uniós nyomásra is, mert az uniónak van egy olyan kívánalma, hogy ne legyen megkülönböztetés a különböző megújuló energiák között, amikor egy ország mondjuk tendert ír ki, tehát hogy lehessen más típusú erőművel is pályázni. És ugye napenergiát azt akkoriban már kezdték, vagy kezdett afelé fordulni Magyarország, de a szélenergiával húztak egy olyan váratlan fogást, hogy rendeletben írtak ki egy 12 kilométeres védőtávolságot, ami úgy lett meghatározva, hogy Magyarországon ne legyen érvényes telepítési pont, és akkor innentől kezdve persze ki lehet írni pályázatokat, úgyse fog senki szélerőművel pályázni, mert nem lesz érvényes telepítési pontja. És hogy miért hozták ezeket a előbb ignorálást, aztán pedig korlátozó vagy tiltó szabályozásokat. Először az volt nekünk a feltételezésünk, hogy Magyarország az atomenergia felé fordult az energiarendszer bővítése szempontjából, ugye akkor tettek be ezek a Paks 2 hírek, aztán az egyezség, amiről nem tudunk sokat, mert titkosítottak, meg hasonlók, és úgy gondolták, hogy a megújuló energiák azok nem férnek be a rendszerbe. Vannak az atomerőműveink, a régi, meg az új, vagy lesznek, meg ott vannak mellette a gázos erőművek, meg a mátrai erőmű, meg akkoriban még egy-két kisebb szenes erőmű, és hogy ne bajlódjunk a megújuló energiákkal, nem hiányzik ez nekünk, hogy ez volt a megfontolás. De aztán jött egy fordulat, ugye a napenergia az elkezdett fejlődni, vagy elkezdett terjedni Magyarországon is, azért támogatásokat is kapott, viszont a szélenergia az ugyanúgy elmaradt, és ebben már, mivel a szakmai érvek azok elhaltak, voltak ilyen szakmai érvek, hogy majd a környező országok megtermelik, majd Ausztria termel szélből, mi megtermelünk napból, teljesen jó így nekünk, úgyis jók a napos potenciáljaink. Egyébként megjegyzem, hogy a szeles is jó, tehát hogy ne gondolja senki azt, hogy itt ez a Kárpát-medence, és itt aztán nem fúj a szél, eléggé bőven jók az adottságaink. Az ország 80%-a kb. Alkalmas szélerőmű telepítésre ilyen szempontból, hogy van elég szél. Szóval a szakmai érvek alapján, amiket mi is állítottunk, vagy tanulmányokkal megalapoztunk, azok alapján nem volt olyan ok, ami miatt legalább a lehetősége ne lenne meg a beruházó cégeknek, hogy szélerőművet telepítsenek. Voltak olyan cégek, akik szélerőmű profilban utaztak, de Magyarországon átálltak a naperőműre. A szél egyébként is egy picivel bonyolultabb technológia, arra nem lehet csak úgy beugrani a szélpiacra olyan könnyedén, mint mondjuk a naperőmű piacra.
De mi volt ennek a tiltásnak a hátterében? Tehát nagyon sok minden szoktak az emberek mondani, hogy amit szokták azt is mondani, amit utána az ellenkezőjét mondtad, hogy hát Magyarországon nem fúl annyira a szél, amire látjuk, hogy ez nem igaz.
Igen, és egy valamit megemlítenék, hogy amikor a szakmai érvek elfogytak, akkor maradt az, hogy itt vélhetően szubjektív szempontok vannak. Bizonyos vezetői szerepben ülő emberek azt gondolják, hogy ez a magyar tájat elcsúfító beruházás lenne, a szélerőművek azok nem valók a magyar tájképbe, mi tudunk ennél jobb megoldást, elég lesz nekünk a napenergia, és amúgy is majd megoldjuk mi egyébként atomból, meg más energiaforrásokból.
Látok egy korábban induló hátterét ennek, tehát azért az energiarendszernek van egy hagyománya, hogy hogyan néz ki egy energiarendszer. A mérnökök megterveznek, és úgy néz ki, hogy valahogy a paksi atomerőmű, azt termel éjjel-nappal, és ez 40%-ot előállít, és a maradék 60%-ot azt megpróbálják különböző erőművekkel kiszabályozni és idomítani a fogyasztáshoz, és akkor nagyjából az a kérdés, hogy a lignit tüzelési erőműben milyen gyorsan megy befele a futószalag, és mennyire gyorsan égeti a lignitet.
Jó, ez 60-as évek.
Ez 60-as évek, de ez nem csak 60-as évek, tehát ez a valóság, tehát aki egész életét abban élte le, hogy vannak a nagy erőművek és az alaperőművek, azért az ő fejébe azt belevinni, tehát aki ezt vezető pozícióban van, és nem feltétlenül rossz szándékból, tehát nekem is a szüleim mind a ketten villamosmérnökök, tehát hogy ők ebben szocializálódtak, hogy hát van az erőmű, és az erőmű az egy ilyen nagy valami, és püfök ki belőle valamit, és azt szabályozzuk valahogy. És a vezető pozícióban, akik az emberek ide kerültek, nem tudom, 30 éves tapasztalattal, ők ezt, ha megkérdezik, hogy mi kell, hát kéne még egy nagy erőmű, ami lehet, hogy akkor ne szén, hanem ráteszünk valami szűrőt, de ott a végén ez az alap gondolkodás. Tehát ez egy olyan paradigmaváltás, ami a tényleges szakmai döntéshozók számára is változtatniuk kell az ő szokásaikon, vagy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha Mavirt megkérdezed, a rendszerirányítót, hogy ők hogyan tudnak szabályozni egy naperőművet, hát a mátrai erőműnek oda tudnak telefonálni, hogy csavarjátok le a kazánokat, de a naperőművet nem lehet, illetve ilyen módon nem lehet kikapcsolni, akkor süssön kevésbé a nap. Ez egy fontos paradigmaváltás. A másik pedig, hogy azért vannak, amit Laci is mondott, vannak vezető pozícióban lévő emberek, akik hát az energiaügyi miniszter egy októberi konferencián azt mondta, hogy az ő álláspontja a szélerőművekről az közismert. Ami azért, ez én fejemben ez egy vélemény, csak az a baj, hogyha az ő véleménye az utána jogszabályokban ölt testet, az egy kicsit, hát...
Hogy érted, hogy közismert, vagy hogy érted, hogy vélemény?
Hát ő ezt bemondta, hogy az ő véleménye, ez egy konferencia megnyitóján össze elhangzott, hogy az ő véleménye a szélerőművek kapcsán, az közismert. Ez némileg rémisztő, viszont az, hogy mostanra eljutottunk oda, hogy az látszik, hogy a féktelen naperőmű telepítés az milyen hatásokkal van, és a kormánynak a 12.000 megawattos célértéke, az már én úgy érzékelem, hogy a kormányzati szereplők is azt mondják, hogy jó, de ez már nem fog megvalósulni, mert hogy eddig volt benne pénz, de minél több van benne, annál kevesebb pénz van benne. Tehát aki piacon adja el a napenergiát, az szembesül azzal, hogy azért napközben nem
kanibalizálják egymást ezek az erőművek teljesen.
Így van, tehát a megterülése drasztikusan lecsökken, nyilván vannak még olyan piacok, ahol ebből lehet pénzt csinálni, nyilván a saját felhasználású napenergia az egy fontos, tehát a cégek tudnak ebből ezzel még játszani, hogy saját felhasználásra termelnek, de hát ott is a szabályozási kapacitást végül a hálózatnak kell beletennie, tehát ez a szabályozási oldalon úgy megjelenik egyébként.
És akkor most azt mondod, hogy a energia és klímatervben érdemes lenne a 12 000-ből párat áttenni a szélerőműbe, többet, mint amennyi most van?
Hát az egy dolog, hogy érdemes lenne áttenni, de én azt gondolom, hogy 12 000 megawattot már a kormány se gondolja komolyan, tehát itt valószínűleg meg fog állni valahol. Kérdés, hogy itt tényleg meg tud-e állni, de hogy az, hogy, hogy komoly és súlyos szabályozási problémák vannak a magyar piacon, azt például az Energia és Közműszabályozási Hivatal ezzel pontosan tisztában van. Tehát ők nagyon nyíltan beszélnek arról, hogy ez innen mehet tovább. Tehát a szabályozási kapacitást valakinek bele kell tenni a rendszerbe.
Egy pillanatig ne gondolja senki, hogy a napenergia ellen beszélünk. Tehát nagyon örülünk neki, hogy a napenergén és napenergia esetében sikerült ezt megugrani Magyarországon, hogy most arra nem ez a démonizálás megy, meg az éjszaka nem süt a nap, és ez sem, és maradjunk a régi, jó bevált 100 éves rendszereknél. A szélenergiánál ez később zajlik le, és még egyszer visszautalnék, vagy visszaugranék az előző kérdésre, mert az egy szerintem egy releváns kérdés, hogy mit gondol mondjuk egy választó, hogy mit gondol egy átlagember erről az egészről. És ezért is gondolom, hogy a szélenergiánál erősebbek ezek a szubjektív érvek, mert a napenergia azért átment a rendszeren. Tehát ha nem is régóta, de azért szépen átment, és most már kezdünk túlzásba esni, hogyha ezt a rendszer stabilitást nézzük. A szélenergiánál egyébként mi beszélgettünk közvetlenül polgármesterekkel, és arról, hogy mit gondolnak náluk a helyben élők a szélenergiáról. És olyan polgármesterekkel is beszélgettünk, ahol nincs szélerőmű, olyannal is, aki tervez, olyannal is, aki nem tervez, meg olyannal is, akinél már mondjuk egy 15 éve működik. És elmondták, hogy az ég adta világon semmi problémája nincs a lakósoknak a szélerőművekkel, sőt, egy csomóan büszkén emlegetik, például Sopronkövesd, de szívesen hozzuk példaként, egy kis falu az osztrák határnál, ott konkrétan a falunak az emblémájába is belefoglalták a szélerőművet, sőt, falunapot tartottak az erőművek felavatásánál, vagy beüzemelésénél, és mindenki magáénak érezte ezt az egész projektet, sőt, hát ők persze hozzá voltak szokva már az ausztriai szélerőművek látványához is, de egyébként akiknél új erőművek települtek, és mondjuk nem voltak hozzászokva, és működik 15 éve, ott is abszolút pozitív a fogadtatása ennek. És hogy mit gondol az, akinél pedig nem volt? Volt olyan polgármester, akivel beszélgettünk, és úgy indult a beszélgetés, hogy mi most így pontosan mit akarunk, meg ez miért fontos, és a végén úgy zárult, hogy semmi erőszakosság nem volt ebben, semmire nem akartuk rábeszélni, csak kíváncsiak voltunk a véleményére, hogy jöjjön valami tényleges emberi vélemény vissza polgármesterek és lakosok részéről, és a végén úgy engedett el minket, hogy na jó, de akkor mikor jövünk, és hogyha hallunk valamit, hogy telepítenének, akkor én ide kérném, én szeretném a mi falunk vagy városunk melletti dombra.
Szerintem ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Beszéljünk egy kicsit arról szerintem, hogy milyennek az egész véleményváltozásnak a lélektani útja. Most fogalmazzunk így, mert ez egyszerűen egy szubjektív nézőpont, és én azt gondolom, hogy az onshore szélerőművek esetében ez a kulcsmozzanat. Mi az előtt azon a beszélgetésen, amiből egy alapvetően bizalomvesztett, elfelé forduló polgármester vagy bárkiből lett egy pro szélerőmű ember?
Szerintem ez nagyon egyszerű egyébként.
Na.
Tehát Magyarországon van egy különleges dolog, amit más általában nem szeretnek a cégek, viszont ez a fogyasztói oldalon, vagy a másik oldalon ez nagyon kedvező, és ez egy nagy előny egyébként, ami mondjuk számos más országban nincsen meg, ez a nyereségadónak a helyi része, amit helyi iparüzési adónak hívunk. Tehát a szélerőmű, ami egy kis település határában van, az a megtermelt energia után helyi iparüzési adót fizet. Tehát egy kis település esetén ez, tehát egy olyan településről beszélünk, aminek pár száz millió forint az éves költségvetése, hogy ők kapnak évente 1-2 millió forint helyi iparüzési adót, az nekik egy jelentős bevétel. Uh-huh.
Tehát ez a racionális oldalról közelítenéd meg, nem pedig irracionális félelem oldaláról.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis településnek, akinek 1-2 millió forint az egy komoly bevételt jelent egyébként, szerintem ez az összes polgármestert a szélerőmű mellé állítja.
Még egy szempont, hogy kik azok, akiket bevonnak ebbe az egészbe? Tehát, hogy a fejük felőtt döntenek-e, vagy megkérdezik őket előtte róla? Vannak erre nagyon jó példák. Voltunk Bajorországban egy kisvárosban tanulmányúton pár évvel ezelőtt. Ott abszolút közösségi alapon épülnek a szélerőművek. Város energiaellátását kezelő önkormányzati cég. Azt tulajdonképpen a lakosokat bevonva a lakossági pénzből, tőkéből létesíti a szélerőműveket, és aztán a szélerőművek által megtermelt áram árával egy olyan hozamot biztosít a lakosoknak, hogy ők azt mondják, hogy én inkább szeretném, hogy az én városomat zöld energia, meg helyi energia lássa el, és függetlenedjünk, és a saját erőforrásainkat használjuk, és inkább ide teszem a pénzemet, mint hogy betegyem a bankba, és ez pénzügyileg is jó neki, tehát hogy olyan hozamot produkálnak ezek az erőművek, illetve lesz valami személyes kötődése is ehhez az egész beruházáshoz. Nem azt érzi, hogy tényleg ide jött egy akkumulátorgyár, hogy nagyon aktuális dolgot mondjak, hanem azt érzi, hogy építettek ide egy szélerőművet, és az a miénk, és az a nekünk állít elő energiát, és én ráadásul még helyi lakosként jól is járok ezzel. Jelenleg ott tart a dolog, hogy konkrétan nem tudnak olyan gyorsan erőműveket építeni, mint amekkora igény lenne, mint ahányan szeretnék betenni a pénzüket ebbe a közösségi energia rendszerbe. Úgyhogy ez ott nagyon jól bevált. Természetesen Magyarországon egy picit mások a jövedelmi meg pénztartalék viszonyok, ezért nem mindenhol várható el, hogy mondjuk közösségi alapon, sőt elég kevés helyen várható el, és ez még amúgy is gyerekcipőben jár, ez a közösségi energia téma Magyarországon. De egyrészt ez, hogy őket bevonták, megkérdezték, sőt tulajdonossá tették ott, ez egy nagyon sokat lökött a dolgon. Dániában van egy másik példa, hogyha építenek egy szélerőművet, az a földes úr, vagy földtulajdonos, akinek a földjéről látszik a szélerőmű, az jogosult a részesedésre abból az erőműből. Pusztán azért, mert az ő területéről ez látszik. És Magyarországon ilyenek nincsenek mondjuk, de az itt is igaz, hogyha telepítenek az ő földjére erőművet, akkor ő bizony ott bevételt fog ezzel kapni. Tehát földbérleti díjat. Ha az önkormányzati a föld, akkor az önkormányzat, hogyha magánemberi a magánember.
Egyébként a kommunikáció mellett még egy fontos jó példát is mondanék egyébként. Tehát ami Magyarországon ugye egy település határában jelölték ki a csatlakozási pontot, ahol egy 500 és egy kb. 200 megawattos csatlakozási pontot, de egy helyen, ez egy nagyságrendek 100 lelkes Vadosfa nevezetű település. Beszéltem az ottani polgármesterről, és azt mondja, az egyik projektnek, az 500 megawattos projektnek a gazdái, vagy aki ezt a projektet összerakja, ők elmentek oda, és megérkeztek, és megérkezett egy 10 fős csapat. Tehát ők úgy érezték, hogy a helyben lakók, tehát a polgármester is, aki ezt a kis települést képviseli, és a helyiek, azok úgy érezték, hogy megérkezett valaki, aki vitték a földmérőt, vitték az útépítőt, az összes szakembert, szakállat.
Beszéltek velük részletesen. Volt lakossági fórum.
Hát nem tudom, milyen formában szervezték ezt meg, de nagyon pozitívan mondta, hogy megkeresték a helyet, hogyan lehet kijelölni az alállomás helyét, hogy lehet úgy kijelölni az alállomás helyét, hogy ne kelljen lebetonozni tehát ilyen hosszú kilométeres utat építeni a mezőgazdasági területen keresztül, hanem megkeresni, ami burkolt felülethez közel, vagy megközelíthető legyen, ne legyen túl távol a távvezetéktől se, és ezen a településen szélerőmű nem is épül egyébként, mert ott, ha jól emlékszem, hogy kerecsen súlyon fészek van a környéken, tehát erre is figyeltek, de hogy oda mentek és beszéltek emberekkel. Tehát ez ha egy beruházó ezt jól kezdi el, és te nyitottságot mutat, és nem fű alatt próbálja ezt az engedélyezést lefuttatni, mint egyébként részben történik, akkor ez, én azt gondolom, ez nagyon pozitív tud lenni.
Jó, tehát amiket mondtok, az nagy rész az ilyen érintettek bevonása időben, az érdekeltététel, akár önkormányzati oldalon a HIPA, akár amit leírtál a közösségi tulajdonnal kapcsolatban, és nekem ezzel kapcsolatban az merült fel, hogy amit mondtál, László, hogyan beszéltek erről egymás között, és hogyan tulajdonjai között, hogyan függetlenedtek akár egy központi áramszolgáltatóhoz, nagyon hasonló, mint az energiaközösségeknek az évrendszerében szoktak elmondani, hogy miért jó energiaközösséget létrehozni. Ennek azért mind kulturális, mind jogi akadálya is vannak egyelőre Magyarországon, ha jól értem, meg ha jól tudom.
Abszolút. Jelenleg Németországban egy lakosra nagyjából 25-ször annyi szélenergia jut, mint Magyarországon. Azért ez egy nagyon nagy különbség, és ennek egyik oka az, hogy Magyarországon jellemzően ezek a szélerőművek, ezek egy beruházó által megvalósított erőművek, és nem közösségi tulajdonban, nem önkormányzati tulajdonban lévő erőművek. Németországban, vagy Dániában, vagy Hollandiában ezek jóval nagyobb arányt képviselnek a szélenergiaiparban. Ez az egész megújuló energiaátmenet, ez egyébként egy ilyen demokratizációs vonalat is képviselhet jó esetben, mert pont ez a decentralizáció, hogy nem nagy erőműveink vannak egy-egy ponton az országban, hanem rengeteg kis erőmű és helyi szinten termel áramot. Ez afelé is mutathat, hogy ez egy sokkal demokratikusabb rendszert és egy sokkal több lábon álló rendszert, sokkal több helyi kis hálózat működését teszi lehetővé. Nyilván ez egyelőre nem valósulhatott meg itthon, legalábbis a régi erőművek azok nem ilyen alapon épültek. Most egyelőre azok az erőművek, amik az új szabályozásváltozás után elnyert projektekben, amiről András is beszélt, épülni fognak, azok is nagy cégek által épülnek meg. De azt gondolom, hogy ennek is részének kell lennie az energia átmenetnek, hogy a települések, ahogy ez a bajorországi példa is mutatta, a települések azok valamennyire szuverén módon a saját energiaigényüket a saját helyben előállított megújuló forrásokból tudják ellátni. Ha ez meg tud valósulni, akkor nyilvánvalóan ez az ország szempontjából is előnyös, mert a szélenergia összességében az, hogy egy ország szélenergiát fejleszt, pláne Európában, akkor az csökkenti az import kitettségét. Rengeteg villamosenergiát importál Magyarország. Ha több szélerőművünk lenne, akkor ennek az importnak egy jelentős hányada megspórolható lenne. És azért ott elég komoly pénzeket fizetünk ki a vásárolt villamosenergiáért. Sok ilyen hiányos lyuknak tekinthető villamosenergia állapotban, esti órákban, amikor kevés a napenergiatermelés, vagy egyáltalán nincs, ezek feltölthetőek lennének legalábbis részben szélenergiával. Tehát megelőzhetnénk az import igény egy részét, csökkenthetnénk mondjuk a hazai gázerőműveknek a kihasználtságát, ahhoz is ugye, hogy működik egy gázerőmű, megvesszük a gázt külföldről, és aztán elégetjük. Hogy működik a szélerőmű, megépítjük, és kész.
Mindegy, nagyon fontos szerintem azt látni, hogy jelenleg nagyon súlyos energiaproblémák vannak Magyarországon. Az ellátásbiztonság az súlyosan veszélyeztetve van, tehát mind a nyári nagy melegekben, amikor vissza kell terhelni például a paksérőművet is egyébként, egész egyszerűen azért, mert a hűtését nem lehetett megoldani. Én azt láttam, hogy a magyarországi kormányzat az elmúlt 15 évet a napenergiában fejlesztett, de minden más szempontból ez egy elvesztegetett idő volt. Tehát arról beszélünk, hogy majd történik valami, de valójában még semmi nem történt. Tehát a Paks 2-es beruházás az jelenleg úgy, hogy van egy gödrünk. Tehát elköltöttünk rá elég sok pénzt, de hogy a gödör elkészült, és most elkezdtek építeni itt a vasszerelő csarnokot, ahol vasakat fognak hegeszteni. Ez még minden erőmű, vagy betonvasakat fognak hegeszteni. Tehát ez az álom, hogy itt lesz Paks 2-es erőmű, én azt gondolom, hogy ez a vonat elment. Tehát itt soha nem lesz Paks 2-es erőmű, mert nem tud lenni, nagyon drága, és így nem látom, hogy ki az, aki oda hozná az alkatrészeket, aki ezt meg tudná építeni. És nekem ez a meglátásom jelenleg, hogy az, hogy Magyarországon gyorsan kéne energiát termelni, erre a legjobb megoldás a szélerőmű, mert maga egy szélerőmű megépítése, az egy néhány éves időtávon belül ez könnyedén megvalósítható. Nyilván az engedélyezés az tarthat 2 hónapig is, meg 2 évig is, de hogy ez gyorsan megoldható, és azért jelenleg tényleg az van, hogy folyamatosan több ezer megawatt teljesítményt kell importálni, kivéve amikor süt a nap délben. A minden más időszakban, télen, nyáron, délután, délelőtt, éjszaka, több ezer megawattnyi áramot kell importálni, olyan áron, amennyibe kerül. Úgy tűnik, hogy Kelet-Európában pont a napokban derült ki, hogy ugyan a energiapiacról azt gondolnánk, hogy ez egy ideális piac, kialakul az ár, és annyiba kerül minden, tehát valójában az derül ki, hogy igazából lokális piacok vannak, sőt, inkább regionális piacok vannak, tehát valamiért Németországban harmadannyiba kerül az áram, mint Magyarországon, pedig elvileg van drót, ami idehozná az áramot. Mégse alakult ki a közös európai energiapiac, de hogy szélerőművek telepítésével én azt gondolom, ez a probléma, ez záros határidőn belül enyhíthető lenne.
Tehát, hogy jól értem, ideális esetben a mostani 7,5 gigawattos naperőmű kapacitás felmegy 8-9-re, alkalmazzuk az 1-2-höz, akkor ki tudjuk jelölni, hogy a célszám és szélerőmű a portfóliónak ilyen 4-4,5 gigawatt lenne, a 1 gigawatt fölött, ami most el fog készülni 2030-ig, vagy remélhetőleg előbb, és az valószínűleg érdemes lenne decentralizáltabban elosztani, tehát nem csak egy valósfai egy csatlakozási ponton berakni, hanem ugye a hálózatfejlesztési költségeket is optimalizáljuk valahol, elszórni jobban az országban, nyilván azokban a szélcsatornákban, ahol garantált ez a termelési mennyiség, ami ilyen szükséges, hogy tényleg egy 20 éves befektetési időtávon is értelmezhető legyen.
Elfelejtjük azért, hogy a hálózat használati költség is azért meglehetősen magas. Igen. Tehát az áramot el kell vinni az országon belül is. 5-10-20 megawattot sok helyen elbír a jelenlegi hálózat is. Azért, amikor arról beszélünk, hogy kéne építeni még egy 2500 megawattos erőművet, azt el is kell szórni az országban, tehát ez egy nagyon kemény infrastruktúra kiépítés is kell, de ez mindenképpen kell ezzel foglalkozni, hiszen jelenleg olyan importigény van, hogy fejleszteni kell a hálózatot, és ez zajlik is egyébként folyamatosan.
szélenergiánál. Most ugye 600, közel 700 megawatt új erőmű fog belépni a hálózatba, ez nagyjából 2-3 éven belül fölépül, és a paksi erőmű, az új paksi erőmű az 2400 megawatt teljesítményű lett volna. Ennyit föl lehetne húzni szélerőműből is, akár 2-3 év alatt. A paksi erőmű beruházás az 10 éve nagyjából áll, 10 éve volt a szerződés, azóta nagyjából áll, még legalább kéne 1-2 évtized, mire abból lenne valami, itt pedig 2-3 évről beszélünk.
Engedélyeztetésben ez nem ugyanolyan durva vagy rossz, mint egy más erőmű, tehát itt is nagyon sok mindent tekintetbe kell venni. Hogyan látjátok ennek a jelenlegi állapotát, és hogyan kéne ennek kinéznie ideális esetben?
Kell természetesen építési engedély, csatlakozási engedély, környezetvédelmi engedély, de azt gondolom, hogy ezek olyan engedélyek, amiknek szerepelniük kell, mindegyiknek van egy relevanciája. Az engedélyeztetési folyamatot egyébként meg lehet gyorsítani. Ugye itt EU-s elvárás is, hogy meghatározzanak olyan térségeket, ahol könnyített a beruházás, és meggyorsítják ezt az engedélyeztetési folyamatot. Az ipari szereplők ezt a 3 évet szokták egyébként általában mondani egy szélerőmű projektre, az első tolvonástól az üzembelépésig, az erőmű üzembelépéséig, azért ezt le lehet vinni, lehet, hogy 2 évre, de azt gondolom, hogy nem itt van a legfontosabb elakadás, hanem egyáltalán ugye ez az 13 év, ami kimaradt, ez volt a hiátus. Most már ennek a sokszorosra lehetne ugye a hálózatban szélerőművekből. Most arról beszélünk, hogy van 330 megawatt, ez majd meg háromszorozódik 2030-ra, és lesz 1000, de valójában tehát, hogy ez a bázis érték, ez katasztrofálisan alacsony, már több ezernél kéne tartani jelenleg, és a célszámnak is magasabbnak kéne lennie. Már csak azért is, ez is egy érdekes technológiai szempont, hogy amikor épültek ezek a magyarországi szélerőművek, akkor 2 megawatt volt a standard. Az volt egy átlagos szélerőmű. Pont az említett Sopronkövesden épültek 3 megawattos erőművek, és azok akkor még tengeri technológiájú erőművek voltak, tehát offshore erőművek, csak már telepítettek olyan szélerőműveket szárazföldre is, de az egy tengeri méret volt az a 3 megawatt. Most múlt héten voltunk Andrással Chemnitzben, egy kelet-német kisvárosban, ahol mondták, hogy náluk az abszolút standard jelenleg szárazföldön a 6 megawatt. Tehát eleve háromszor akkora egy darab erőmű, mint volt akkor. Alacsonyabb szélsebességnél elindulnak az erőművek, magasabb légrétegekben tudnak termelni, tehát ennek megfelelően ugye magasabbak is, és sokkal jobb kihasználtsággal működnek. Tehát tényleg olyan fejlődés volt itt az elmúlt évtizedben, amiből sajnos kimaradtunk, most persze lehet mondani, hogy legalább az új erőműveink azok még fejlettebbek, még jobbak lesznek, de hát egy csomó ilyen fejlődésből úgymond kimaradt az ország, és még mindig azok a 15 éve működő erőművek vannak, amiket akkor még telepítettek. Megjegyzem, hogy azok sem hoznak rossz számokat, és itt visszatérek arra, hogy mennyire Kárpát-medence, meg mennyire van szél, hogy a magyar átlag kihasználtság az egyébként egy kicsivel meghaladta az EU-s átlagot, és nagyjából egyébként, ahol voltunk Bajorországban, ott is hasonló szeles viszonyok voltak, mint mondjuk nálunk az Alföld középső területein. Tehát már magasabb kihasználtsággal működtek az ottani erőművek, mint a mi régi erőműveink. És ez még egy fontos szempont, hogy ebben a szegmensben egy óriási technológiai potenciál még mindig van, ami a fosszilis erőműveknél nagyrészt már elhalt. Tehát, hogy ott már nem nagyon találnak ki újat atomerőművek kapcsán az elmúlt 30-40 évben, szénerőművek kapcsán sem, amiket egyébként ki is akarunk venni az európai rendszerből záros határidőn belül. És hát a gázos erőművek is olyanok, hogy azért nincs akkora technológiai bővülési vagy javulási potenciál a jövőre nézve ahhoz képest, hogy a szélerőművekben, a naperőművekben mi van. És hát a gázerőművén még egyszer meg kell említeni, hogy lehet, hogy felépül 2029-re, de hogy akkor mennyibe fog kerülni a gáz, azt senki nem tudja megmondani.
Tehát akkor külföldről vesszük, tehát ez olyan kitettség, ami egy olyan keleti kitettség, ami teljesen irracionális jelenleg a politikai meg gazdasági helyzetben. Most egy ilyen záró kérdésem van még, itt korábban említetted ezt a dán példát, ahol a földterület tulajdonosok részesülnek a szélkeréknek a hozamából. Hogyan tudtok elképzelni egy olyan rendszert, egy olyan ökoszisztémát, ahol az ott élő lakosok, a földtulajdonosok, a mezőgazdasági termelők, mindenki, aki a közelében van ennek, valahogy közösen tud részesülni a szélerőműből. Szerintem valahol itt van ennek a gátja, mert gazdasági, technikai oldalon szerintem mindenki ért mindent, az összes szakmájában elfogyott. Szerintem ami a nagy lépés lenne előre, ami tényleg szintugrás, az az, hogy hogyan lehet ezeket a termelőségeket úgy beágyazni a helyi közösségbe, a kultúrákba, hogy ne legyen probléma abból, ne egyenként kelljen polgármestereket meggyőzni hónapokon, éveken keresztül, vagy ez induljon el és menjen végbe. Hogyan tudtok egy ilyen ökoszisztémát elképzelni? Mi az, ami szerintetek fontos ennek a megteremtésében?
Az energiatudatosság úgy amblok Magyarországon még nincs azon a szinten, mint mondjuk Németországban vagy Dániában. Az energia önellátás, az energia fogyasztásnak a mikéntje, az nem annyira a hétköznapok része, nem annyira az emberek sajátja, vagy a gondolkodásuknak a része. Úgyhogy itt azért még időre van szükség, amíg ez átszivárog. Most már szerintem sokkal jobban foglalkoznak az emberek ezzel, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Azért volt egy energiaválság, volt egy rezsicsökkentés, elég sokan érezték, hogy mit jelent az, amikor nagyon drága az energia, és nem nincsen rezsicsökkentés által torzított lakossági ár. És a mi szerepünket is ebből a szempontból kiemelném, hogy itt a kommunikáció, tájékoztatás, a tévhiteknek az eloszlatása. Az hihetetlenül fontos, hogy ezeknek a szélerőműveknek, amikor telepítés, építési engedélyt kapnak, vagy környezetvédelmi engedélyt, akkor ott komoly elvárásnak kell megfelelnie természetvédelmi szempontból, madárvédelmi szempontból, ornitológust kell alkalmazni. Tehát például, amikor telepítettek egy erőművet, volt erről egy beszélgetésünk az egyik hazai szélenergiaipari szereplővel, hogy ők ornitológust alkalmaztak, és szépen monitorozták, hogy mennyi madárpusztulás van az adott területen, és aztán a végén nulla lett az eredmény, úgyhogy akkor ott szépen mindenki megnyugodhatott. Beszéltünk polgármesterek is erről, ahol régóta működnek, hogy ő járja a határt, és nem lát pusztult madarat, úgyhogy nem kell ettől tartani. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy soha nem történik meg, de egy amerikai kutatás is kimutatta, hogy 10 000-szer annyi madarat ölnek meg a házi macskák, mint a szélerőművek. 10 000-szer, tehát hogy ott óriási különbség van. Épületeknek ütközik 2 500-szor annyi, mint amennyit szélerőmű pusztít el. Tehát ezt ki lehet iktatni. Akkor a következő, hogy zajos lesz. Ugye ettől rengetegen rettegnek, hogy hát itt akkor állandó zaj lesz, és hát majd én nem tudok aludni. Nagyon érdekes, hogy pont a szélerőmű hangját a legjobban maga a szél nyomja el. Mi egy szélerőmű közvetlen tövében csináltunk hangszintmérést, és azért nem tudtuk rendesen nézni, hogy mennyi a szélerőműnek a háttérzaja, mert maguk a széllökések bezavartak a mikrofonba, és az hangosabb volt, mint a fölöttünk pörgő szélkerék, pedig a közvetlen közelébe álltunk. És aztán ahogy távolodunk tőle, ez pár száz méterre már semmi. És aztán a lakosok is, akik ott laknak, szépen megnyugodnak, akik már ezt tapasztalták, azok tovább is adják, hogy én nyugodtan alszok, engem nem zavar, a hűtő az sokkal hangosabb, meg az elektromos fogkefe is, úgyhogy ezeket a tévhiteket így el lehet oszlatni, és akkor sokkal befogadóbbak lesznek az emberek.
Én azt gondolom egyébként, hogy a megújuló energiák kapcsán a magyar lakosság nagyon pozitív. Tehát azért a napelemek, azért sok helyen van napelem, és a napelemről mindenki azt gondolja, hogy milyen jó, ingyen van az áram. És hát valójában igen, a napelemmel ingyen van az áram. Ez a szélerőmű kapcsán, nincs egy ilyen nagy ellenségeskedés a megújuló energiák kapcsán, és azért nekem van egy olyan rossz érzésem, hogy azért nem a semmiből jönnek elő ezek az ellenérvek. Ezek ilyen klasszikus eszközök, hogy ezért ez szítja a belső feszültséget. Nagyon érdekes azért, hogy a klasszikus erőművek mögött azért egy jelentős mennyiségű pénz van, amiben azért nagyon sok típusú kommunikációs tevékenységet lehet végezni.
Tehát fosszilis lobby.
Vagy atomlobby.
Vagy
orosz lobby, tehát hogy ez bármi lehet, tehát ez egy olyan kérdés, ami Európában fontos, és ebben a kérdéskörben viszonylag könnyű ilyen félinformációkat gerjeszteni. Ezt nem tudom igazolni, de hogy ez egy számos alkalommal megcáfolt tévhit, tehát olyan, mint az oltásoknak a higanytartalma, vagy ezek a klasszikus konteók, amik mögött azért a valóság nagyon minimális. Igen. Az, hogy ezek újra és újra előkerülnek, ezek nekem nincsenek ilyen összeesküvés elméleteim ezzel kapcsolatosan, de azért ez ilyen furcsa, hogy ez újra és újra előkerül, miközben valójában nem nagyon akar Magyarországon senki se szélerőművet építeni, tehát ezért az elmúlt 15 évben ez nem merült fel aktívan, és mégiscsak vannak ezek a tévhitek, miközben a lakosságban ezt én nem érzékelem, és a lakosságot megkérdezzük, ott sincsen nagyon erősen, nem ez jön elő.
Ez érdekes, amit mondtok.
még pár ilyen aprósága, ami így a szélerőművek mellett szólhat, és mondjuk a lakosságot is érinti, hogy azért a szélerőműve, vagy a szélenergia a legkisebb környezeti hatással járó energiatermelési mód. Az újrahasznosítás szempontjából is, a széndioxid kibocsátás szempontjából is, életciklusra vetítve, nagyon-nagyon jó számokat hoz a szélenergia, úgyhogy ezekből a környezeti aspektusokból is meg lehet nyugtatni mindenkit, hogy ez egy jó irány.
Szerintem még egy érdekes megközelítésről nem beszéltünk, tehát amikor szélerőműről beszélünk, mindenki egy kb. 200 méter magas oszlopra gondol, aminek a végén van egy turbina és három lapát forog rajta, de vagy mindig kimaradnak a függőleges tengelyű szélerőművek. Ezek jellemzően kis erőművek, tehát vannak ilyen 50-100 kW-os, tehát ez a háztartási méretűnek a teteje van annál egy kicsit nagyobbak, de ezek egy ilyen 3x3x3 méteres doboz, amit rá lehet tenni egy csarnok tetejére. Tehát egy olyan csarnok tetejére, ami rá lehet tenni napelemet is adott esetben, és mellé lehet tenni a szélére egy, nem tudom, egy dobozáruházra, vagy egy gyártócsarnokra. Ilyen azért ez viszonylag, vagyis egy csarnok tetején nem visz ki a rondán egyébként, mint egy. Tehát ez egy ipari környezetben ez abszolút beleillik, és jelenleg ilyet is tilos alkalmazni és telepíteni. És ezek nem 100 megawattos erőművek, de hogyha telepítek belőle 1000-et, akkor ez már is 100 megawattos nagyságrendet tud előállítani. És ez egy olyan megközelítés, ami jelenleg teljesen tiltva van, ez is a szélerőmű kategóriába esik, és de facto tiltva van ennek az építése. De azért ez mégiscsak egy érdekes megközelítés lehet. Én azt gondolom, hogy a napelemeknél is a háztartási méretű kis erőművek is, azok a telepített naperőműveknek körülbelül a harmada, vagy több is, mint harmada. Ez a szélerőművek esetén ugyanúgy megvalósítható lenne. Azok a cégek, akik próbálnak az energiával, energiaáraknak való kitettségükön csökkenteni, tehát ami egy ilyen piaci eszköz, hogy ők hedzselni próbálják fedezni próbálják ezt a kockázatot, azzal tudják leginkább fedezni, hogy amit lehet, saját maguk előállítanak. Egyszeri beruházás, és utána tudják, hogy nekik ezzel már nem kell foglalkozni.
Rendben. Akkor András László, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszéltünk erről a témáról. Elég röviden, és elég gyorsan mentünk át rajta, de hát annál fontosabb is nagyon sok lehetőség van benne, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt feltártátok a hallgatóknak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ti pedig támogassátok a Partizánt, hogyha megtehetitek, illetve iratkozzatok fel a csatornákra a különböző podcast felületeken. Most jelentkezünk több adással is, tehát ez egy jövőben. Sziasztok!